Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Zohár ragyogás könyvéből, a Kabbalának az alapművéből, és a Hagdama, az előszó részben vagyunk. Kiderül, hogy egyáltalán nem egy egyszerű előszó, hanem hosszú-hosszú-hosszú magyarázatok mindenféle témában, és az előszóban, az első kötött előszava, Tet Amud Alef, 9 per A oldal. És az alaphelyzet az, hogy Rabbi Simon ül és tanít, mikor? Sávolt este, tóraadás ünnepen este, akkor éjszakán szoktak végig tanulni, és akkor itt Rabbi Simon tanít. Ami érdekes, hogy mit tanít, épp az, ami nekünk most aktuális. Bereishit bara Elokim, a Mózes első könyve legelejét, a teremtés történetet, és az első verset. Ugye múlt héten ez volt a heti szakasz, szombaton ezt olvastunk a zsinagógában. Jó estét kívánok mindenkinek, és folytatjuk. Van egy kis rész, két sort, amit már kezdtünk múlt héten, akkor azt újra átveszünk, hogy tudjunk folytatni. Mondja a Zohar, Rabbi Simon kezdte. Érdekes dolog, hogy Rabbi Simon mindig, amikor Rabbi Simon vagy más bölcsek tanítanak, akkor mindig az a kifejezés van, hogy kezdték. Kezdték, a helyes fordítás, a pátták az nem kezdés, hanem nitata. Nitata kezdett tanítani. De a nitás azt is jelenti, hogy valami, ami zárva volt eddig, és most megnita. Ez azt jelenti, hogy amikor újabb magyarázatokat ad egy szöveghez, egy tórai vershez, akkor ez egy új nitás. Mert a zsidó, amikor tanulja a tórát, akkor az az előírás, hogy tanuljon, mélyüljön el, és ha van rá lehetőség, akkor akár új szempontok, új megközelítést próbálja mondani. Szóval Rabbi Simon itt sávolt este egy újabb tanítást kezdi, a Mózes első könyve, legelső versére, Bereishit bara Elokim, kezdetben teremtett Isten az eget és a földet. És milyen szó van ide írva, Elokim, kezdetben teremtette Isten. Erre azt mondja a Zohar, ez a szó, ebben a versben érdemes elmélyülni. Mit jelent elmélyülni? Nagyon odafigyelni a szövegre, hogy jól értsünk. Miért? Mert ebben a versben mi van írva, hogy ki teremtette a világot? Az Isten. És ez egy nagyon fontos hangsúly, hogy Isten teremtette a világot. És milyen szó van az Istenre? Elokim. Az Elokim elvileg többes számot jelent, ugyanúgy, mint Szefer az könyv, és több könyv az Szfarim. Jeled az egy gyerek, több gyerek az Jeladim. Ha ez így van, ekkor Elohim az elvileg több Istent jelent. És ez természetesen nem lehetséges, mert mindenki azt mondja, hogy van egy másik Isten, ha nem csak az egyetlen egy Isten, akkor pusztuljon el a világból. Ahogy írva van, Jeremiás 10 per 11, és az van írva, kidná, témrún lahom elahájad is smájava árkello avádú. Ami a fordítás úgy szól, ekként szóljátok hozzájuk, a proféta azt mondja a zsidóknak, hogy Babilóniában, amikor próbálnak őket rábeszélni a bálványimádásra, akkor ekként szóljátok hozzájuk a bálványimádó babilóniaiaknak. Mit kell mondani nekik? Az istenek, melyek az eget és a földet nem teremtették, azok el fognak veszni a földről és az ég alól. Mert ez azt jelenti, hogy nem lehet két Istenről beszélni. Egy Isten van, aki teremtett az eget és a földet, és nem lehet egy másik Istenről beszélni, aki egy másik Isten, az csak el fog tűnni, feledésbe fog merülni, ugyanúgy az az ember, aki elmondja, hogy van több Isten, az érdemes, hogy feledésbe merüljen. Mert nincs az egy Isten áldat ő, rajta kívül nincs semmi, és ezért érdemes, hogy tűnjen el a világból. Azt jelenti, hogy nagyon óvatosan kell olvasni a mondatot. Egyik oldalon a hangsúlyt az Isten teremtette, és hiába van az a szó, hogy Elohim, ami elvileg több Istent jelent, az ki van zárva, egy Istenről van szó, és kész. Most, ez a vers, a Jeremiás vers, amit most idéztem, érdekes módon az végig arami nyelven van írva. Az egyszerű magyarázat, miért arami nyelven van írva, mert a proféta úgy szól a zsidóknak, hogy majd, amikor szóltak a babiloni bálványimádóknak, és akkor nekik arami nyelven kell mondani, mert ez volt az elterjedt nyelv. Ez az egyszerű magyarázat. A Zohar egy másik, mélyebb magyarázatot fog mondani erre, hogy miért van ez a vers leírva arami nyelven. Egyes zavarnak mi a lényeg, kettes szám vagy többes szám? Nem, ha az van írva a végén az im, akkor az többes szám. Az lehet 100 gyerek is, és lehet 2 gyerek is. A többes számot jelent a szfárim, az több könyv, jeladim több gyerek, nem jelent számot. Most, mondja a Zohar tovább. Ez a vers, itt Jeremiás 10/11, az végig arámi nyelven van írva. Kivéve az utolsó szó. Amikor az van írva, hogy el fognak veszni a földről és az ég alól, a fordítás nem veszi be, el fog veszni ebből a föld és az égből. Ez. És az az egy szó, az éle szó, az héből van írva. Az egész vers az arami nyelven van írva. És kérdezi a Zohár, miért van arami nyelven írva ez? Ha azt akarsz mondani, hogy ez azért van, mert ahogy a Talmud is beszél erről máshol, hogy az angyalok nem foglalkoznak az arami nyelvvel, és nem ismerik, nem ismerik a nyelvet, nem ismerik el, elnézik, nem akarnak ránézni. Érdemes itt egy másodpercben megállni ezen. A Talmud egy halachikus kérdés, mond, hogy az ember még akar is, ha beszél imádkozik idegen nyelven, ne imádkozzon arámi nyelven, mert az angyalok nem ismerik. De hát az a kérdés, hogy nem ismerik, vagy nem foglalkoznak vele. Mert az angyalok lenézik nekik, a számukra undorító az arámi nyelv, és nem akarnak vele foglalkozni. Most talán azért, Talmud szerint ezért nem lehet imádkozni arámi nyelven. Akkor a kommentátorok foglalkoznak vele, hogy most mi nem az angyalokhoz imádkozunk, hanem az Istenhez. Vannak olyan magyarázatok, hogy az angyalok felviszik az imát az Istenhez. Mi nem imádkozunk az angyalokhoz, de az angyalok hallanak egy imát, akkor felviszik az Istenhez, és ha nem arámi nyelven hallak, akkor nem figyelnek oda. különböző magyarázatok vannak. Most itt azt mondja, ha azért elmondták ezt a verset, arámi nyelven, de az angyalok ne foglalkozzanak vele, érdekes a megfogalmazás, hogy nem foglalkoznak vele. Nem jelenti az, hogy nem tudnak arámi nyelven. Érdekes, hogy a Zohar azt mondja, hogy amikor Rabbi Simon tanította a Tóra titkait, ami a Zoharban van írva, akkor angyalok is jöttek. Erre felmerül a kérdés, hogy hogy jöttek. Rabbi Simon arra, ami nyelven mondta ezeket. Erre azt mondaná a Zoharnak a kommentátori, igaz, hogy ők tudnak arámi nyelven, csak undorító, nem figyelnek oda. De ha tudnak, valami nagyon fontos információ van itt, hogy Rabbi Simon most tanít a Tóra titkét, akkor figyelnek még arámi nyelven is. Mindenképpen visszatérve a mi témánkhoz, kérdezi az Zohar, miért mondtál el ezt a verset arámi nyelven? Talán azért, mert nem akartál, hogy az angyalok hallják? Erre az a kérdés pont fordítva. Inkább ez szép lenne ezt elmondani héberül, hogy az angyalok is halljanak ezt, és ők is egyet értsek ezzel. Ugye mi van ebben a mondatban? Az istenek még az eget és a földet nem teremtették, azok el fognak veszni a földről és az ég alól. Ez titkos információ? Pont fordítva, azt akarom, hogy mindenki halljan ezt, és mindenki egyet értsen ezzel. Akkor miért van ez elmondva arámi nyelven? Erre azt mondja a Zohar, azért van ez elmondja arámi nyelven, mert mi nem akarunk, hogy az angyalok halljanak ezt, mert ha hallani fognak az angyalok ezt, akkor képesek irítséggel figyelni erre az emberre. Nézd csak meg, hogy mit mond ez, és ha irítséggel van nem annyira irítség, hanem idegesek lesznek, mert ők úgy fogják érteni, hogy kire vonatkozik ez, hogy az istenek még az eget és a földet nem teremtették. De a Zohar úgy értelmezi, hogy nem a kőből faragott bálványról van szó itt. Itt még akár az angyalokról van szó, hogy az angyalok se istenek. Ó, az angyalokról van szó, akkor az angyalok, mikor azt fognak hallani, hogy mit mondanak róluk, hát akkor képesek ideges lenni, és képesek akkor bosszút állni, hogy próbálnak valamit elérni, valami rosszat ennek az embernek, hogy mindenféle utána néznek, és próbálnak ezt az embert vádolni valami régi bűnnel, amit ők fel fognak fedezni, és ezért inkább ne halljanak, hogy mit mondunk, és ha nem mondanak, az így jobb, mondja a Zohar, mert ez a vers magában foglalja a szent angyalok is, hogy ők se istenek. Hogy van az a szent angyalok? Azt kell tudni, hogy a szent angyalokra is lehet használni azt a szót, hogy Elohim. Nagyon érdekes, hogy Mózes második könyvében az van, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy van valami vitás téma két ember között, akkor menjenek oda a bírósághoz. És akit a bíróság vétkes, hibásnak találja, ő fog fizetni. És akkor milyen szót használ a Tóra, Mózes második könyve, a bíróság, a bírák? Elohim. Mert a him az uralkodást jelent, és ez ugyanígy egy bírónak is van egy uralkodása egy bizonyos mértékig. És ugyanúgy a bírákra lehet mondani Elohim, az angyalakra is lehet mondani Elohim. Ezért azt mondjuk, hogy hiába Elohim, de tudni kell, ők nem teremtették a világot, se a szent angyalok, se az ellenkező irányban nem szent angyalok. És ezért nem akarja a proféta mondani ezt héberül, hogy nem értsék, hogy miről van szó. Utána a Zohar egész kabbalisztikus témában belekezd, hogy vannak olyan rossz angyalok, akik próbálnak vétekbe vinni az embert, és leginkább tiltott nemi kapcsolatban, próbálnak az embereknek mindenféle dolgokat mutatni, és mindenfélekek, és ezek el fognak pusztulni, hosszú, hosszú téma. Menjünk tovább, próbáljuk itt a témában maradni. És akkor most fejezi be a Zohar, és ezért, amikor azt mondjuk, hogy az Istenek még az eget és a földet nem teremtették, ezek el fognak pusztulni, ezek el fognak pusztulni, és ezért van ez írva héberül, nem héberül, hogy az angyalok, a szent angyalok ne gondoljanak, hogy rájuk mondjuk ezt, mert inkább azt akarunk, hogy a nem szent angyalok pusztuljanak el, hogy ne vigyék az embert bűnbe, pláne, hogy nemi kapcsolatokon. És miért az utolsó szó, az éle, az mégis héberül? Erre azt mondja, az éle, az azért, mert az éle az abban a szóban van, mint Elohim, mint Elohim, hogy itt az Isten, Istennek a neve van. Mert a világ az Isten teremtette. Ez a magyarázat, amit Rabbi Simon mondott a fiának. Akkor kezdte a Bereisittel, a teremtéssel, és azt mondta, hogy kell vigyázni, és aztán idézett a Jeremiás 10:11. Érdekes módon, ahogy, és ez teljesen a talmudi stílusban, ha már említetted egy verset Jeremiás 10. fejezetéből, erre azt mondja a neki, Rabbi Elazar, a fia, azt mondja az apjának, Rabbi Simonnak, ó, ha már magyaráztál nekem egy verset a Jeremiás 10. fejezetből, akkor van nekem egy másik kérdésem, a 7. versből. A 7. versben az van írva, mi lo hiráha melecha goim, ki lecha ya'ata. Nézzük meg a magyar fordítás, ami egy egyszerű magyarázat, ki ne félne téged, nemzetek királya, mert téged illet. Mert mind a nemzedék bölcsei között, és minden birodalmukban nincs senki olyan, mint te. Ugye ez egy pár előbb volt a 11-es vers, és most a 7. vers. Ki ne félne téged nemzedek királya, mert téged illet minden dicséret, és ki ne félne tőle. Mert mind a nemzedék bölcsei között, és minden birodalmukban nincs senki olyan, mint te. Kérdezi Rabbi Elazar az apját. Nem értem. Ez egy nagy dicséret az Istennek? Mi van ide írva? Nemzetek királya. Ez egy olyan nagy dicséret mondani az Istennek, hogy ő a nemzetek királya, ő mindenkinek a királya. Melech malcheyam lachim. A királyoknak a királya. Ha itt szűkíted az ő királyság, még azt mondasz, hogy nemzetek királya. Erre azt válaszol neki, az apja, fiam, elmondom neked. Ez a vers már több helyen elhangzott ennek a magyarázata, de nem értek egyet. Mi ennek a magyarázata? Először tisztázni kell, hogy itt több probléma van ezzel a versen. Az első kérdés az, nézzük meg a vers második fele. Az van írva, mert mind a nemzetek bölcsei között és minden birodalmokban nincs senki olyan, mint te. Hogy az összes nem zsidó bölcs között nincs olyan valaki, mint az Isten. Ez olyan nagy dolog, hogy az Isten nagyobb, mint egy emberi bölcs. Az egy kérdés. A másik kérdés, azt mondja, a nemzetek bölcsei között nincs olyan, mint te. Ezek szerint a zsidó bölcsei között van olyan, mint az Isten? Hogy lehetséges? A harmadik probléma, hogy azt írja, hogy ki ne félne téged nemzetek királya. Az Isten csak a nemzetek király, nem az minden, az egész világ és minden az egész teremtésnek a királya. Erre azt mondja, hogy úgy is próbáltak ezt magyarázni is maga a Zohárban máshol, a második kötetben, a Mishpatim heti szakaszban, úgy magyarázza, hogy még a nem zsidó bölcsek is elismerik az Istenen kívül. Erre azt mondja Rabbi Simon, az, ami máshol elhangzott, mint magyarázat, az nem egy jó magyarázat. Miért nem egy jó magyarázat? Mert az van írva, hogy mert mind a nemzetek bölcsei között, az összes nemzetek bölcsei között nincs senki olyan, mint te, és akkor ez a magyarázat szerint, hogy az összes nem zsidó bölcs elismeri, hogy az Istenen kívül, rajta kívül nincs senki. Erre azt mondja a Zohar, ez itt mondja Rabbi Simon, ez nem helyes. Miért? Mert ezzel képesek vagyunk adni egy lehetőség bizonyos embereknek a vétkezésre. Miért? Mert tényleg azt mondja a proféta Isten nevében, hogy az összes nem zsidó bölcs elismeri az Istent, mint egyedüli. Pedig vannak olyanok, hogy nem. Például én, mondja a nem zsidó bölcs. Ezek szerint az Isten nem tudja, mit gondolok én. Az Isten azt hiszi, hogy mindenki hisz ebben, mint az egyetlen. Ezek szerint az Isten nem mindent tud, amit én gondolok. Ezért nem lehet úgy magyarázni, hogy mind a nemzetek bölcsei, ők is tudják, hogy nincs senki olyan, mint te, mert sajnos a nemzetek között vannak olyan bölcsek, akik nem hisznek az egy Istenben. És ők, amikor hallanak egy ilyen verset, azt fognak mondani, aha, az Isten sok mindent nem tudok, amit én gondolok. Ezért ez a magyarázat nem helyes, mondja Rabbi Simon. Erre mondja a Zohar. Akkor, és mivel lehet ezt a verset félreérteni, ezért muszáj nekem elmagyaráznom neked ezt a verset, és ne legyen félreértve. Van még egy probléma. Elmondom neked. Mondja Rabbi Simon is. Elmond egy kis történetet. Egyszer volt, eljött egy filozófus hozzám, egy nem zsidó filozófus hozzám, és azt mondta. Ti azt mondtak, hogy a ti istenetek, azt mondja, mondja Rabbi Simonnak, ti, a zsidók azt mondtak, hogy az Isten az egeknek a királya, és az összes erő, táborok, angyalok táborai nem képesek őt felfogni, nem tudják az ő helyét, mert ők nem képes, Isten nem lehet felfogni. Mondja ez az nem zsidó filozófus, ebben a versben sokkal kisebb dicséretről van szó. A ti azt mondta, hogy az Isten olyan nagy, hogy még az angyalok is senki nem képes őt felfogni. Ebben a versben összesen az van írva, hogy mind a nemzetek bölcsei között nincs senki olyan, mint te. Akkor lényegében össze van hasonlítva, hogy a nemzetek bölcsei között nincs olyan, nemzetek bölcsei között nincs olyan, mint az Isten. Ezek szerint az Isten valamivel nagyobb, mint egy nem zsidó bölcs. Ezt kérdezte tőlem, mondja Rebbi Simon, ezt a filozófus kérdezte tőlem. Mondja a filozófus, még egy probléma van. Ti azt mondtak, ez pedig a Mózes 5. könyve végén, 34/10, hogy soha nem volt még egy olyan proféta Izraelben, mint Mózes. Még egyszer, soha nem volt olyan proféta Izraelben, mint Mózes. A hangsúly itt az Izrael szóra, hogy Izraelben nem volt ilyen proféta, mint Mózes, de a bölcsek a nem zsidó között volt, és itt pedig Bilám. Ami azt jelenti, hogy ezek szerint úgy mindig, amikor a vers teszed hangsúlyt, akkor ezzel akarja kizárni mindenki, aki nem ebben a hangsúlyban benne van. Ha az van írva, az összes, a zsidó között soha nem volt olyan proféta, mint Mózes, ezek szerint Bilám mégis volt, mert nem zsidó között volt. Az Isten direkt állított egy profétát, aki olyan nagy volt, mint Mózes, hogy a bölcsek ne képesek a nem zsidók ne képesek nem mondjanak azt, hogy húha, az Isten nem foglalkozott velünk, nem adta meg nekünk a lehetőséget, hogy a jó úton járjunk. Erre azt mondta az Isten, jó, itt van nektek egy proféta, Bilám, egy igazi proféta, a Tóra elismeri őt, mint egy proféta. A probléma az van, hogy olyan erősen gyűlölt a zsidókat, hogy ő volt az, aki mondta a Báláknak, a zsidókat csak úgy lehet legyőzni, ha kiengedtek a moabita lányokat. Mert az Isten nagyon gyűlöli a tiltott nemi kapcsolatokat, és ezért ha a zsidók vétkezni fognak a moabita lányakkal, akkor az Isten büntetni fognak, és tényleg volt egy járvány akkor, és 24 ezer zsidó halt meg. Ez kinek az ötlete volt? Bilám. Bilám az a profétnak olyan nagy volt, mint Mózes, ő tanította meg őket erre, hogy a moabita lányak az egy nagyon jó fegyver, amiben lehet a zsidók ellen harcolni. Erre azt mondja az Isten, nem ezért küldtem én ilyen nagy proféta a nem zsidóknak, hogy tanítsa meg őket, hogy a lányokat mire lehet felhasználni. És ezért soha több nem adott nekik a nem zsidóknak ilyen profétákat. De mindenképpen, amit látjuk ebből a versből, mondja ez a filozófus, hogy a Bibliát nagyon figyelmesen kell olvasni. Oda van írva, hogy nem volt soha egy olyan proféta Izraelben, akkor rögtön azt jelenti, hogy máshol volt. Ha ez így van, akkor a mi versünkben, hogy az van írva, hogy mind a nemzetek bölcsei között nincs olyan, mint te, ezek szerint a zsidó bölcsek között van olyan, mint te. Mert a vers úgy szól, mert a nem zsidó bölcsek között nincs olyan, mint te, akkor a zsidó bölcsek között van olyan, mint Isten. Húha, tényleg? Ezek szerint, ha ez így van, a zsidó bölcsek között van olyan, mint az Isten, ő biztos, akkor nem olyan nagy Istenről beszélünk, és erre mondja Rabbi Simonnak, hogy nézd meg jól alaposan ezt a verset, és látni fogod, hogy itt az Isten nem jön ki olyan nagy itt. Először az, hogy összehasonlítunk az Istent emberrel, a nem zsidó bölcsek között nincs olyan, mint az Isten, az már is lekicsiníti az Istent, hogy ő valamivel nagyobb, mint az ember, de nem sokkal. És a másik dolog, hogy ennél rosszabb, hogy a zsidó bölcsek között van olyan, mint az Isten, akkor ezek szerint az Isten még kisebb. Azt mondja Reb Simon, ezt mondta nekem a filozófus. Erre azt válaszoltam neki, mondja Rabbi Simon, nagyon jól mondtál, hogy alaposan kell ezt a verset olvasni. És ez igaz. De itt a vers nem szeretne itt az Istent dicsőíteni. Hogy az Isten olyan nagy, hogy az emberek nem hasonlít, hogy a nem zsidó bölcsek nem hasonlítanak az Istenhez. Ezek szerint az Isten nagyobb, mint a nem zsidó bölcsek. Félreértette ezt a verset? Itt azt akarja itt a proféta mondani, hogy a nem zsidó bölcsek nem hasonlítanak az Istenhez, a zsidó bölcsek valamiben hasonlítanak az Istenhez. Nem az Isten nagyságáról van szó, hanem a zsidó bölcsek nagysága. De a zsidó bölcsek nagyságában lehet találni olyasmi, ami az Istenhez, ami isteni. Az Isten természetesen sokkal-sokkal nagyobb ennél. De a zsidó bölcsek között lehet találni olyasmi, ami isteni. Mert az Isten adat a bölcseknek, a zsidó bölcseknek adat az Isten olyan lehetőséget a cselekvésre, hogy isteni cselekvések képesek legyenek tenni. És most Rabbi Simon kezdi felsorolni. Ki az, aki a halottakat életre kelti? Csak a jó Isten. Rajta kívül senki. És itt a Zohar arra a talmudi mondásra utal, a Zohar azt mondja, három kulcs van, amit az Isten senkinek nem adta oda, csak magának. És az egyik az a halottak életre keltése. Ez személyesen az Isten. Érdekes, hogy a másik dolog az az eső. Az eső is csak olyan dolog, amit csak az Isten csinálja. Csak zárójelbe, nem szeretnék teljesen eltérni, az egyik barátomtól, osztálytársamtól hallottam ezt a gondolatot. Az ember csodálkozik, hogy 2020-ban vagyunk, és még mindig az időjárás az egy-két napra lehet előre számítani, azt se biztos, de 2-3 hétre kiszámítani semmit nem lehet. Nem beszélhet fél évre előre, nem lehet semmit kiszámítani. És egy nagyon furcsa dolog, mert annyi mindent tanultak meg a bölcsek, annyi mindent fedezték fel, legyen a fizikában és mindenben, és még mindig nem tudnak kiszámítani ezekkel a szuper számítógépekkel és mindenet kiszámítani, hogy az időjárás hogyan működik. Erre úgy magyarázta a barátom, igen, ezt nem lehet kiszámítani, mert ez egy olyan kulcs, amit az Isten a saját zsebében tartja, senkinek nem mondja el, és ezért senki nem képes rájönni, hogy az időjárás hogyan működik. Jó, mindenképpen nem ez a téma, visszatérve. Hogy ki az, aki a halottakat életre kelti? Csak a jó Isten. De aztán jön Eliáu és Elisa, és mégis a halott gyereket keltették életre. Mert ez volt az Isten akarata, és megadta nekik a lehetőséget erre. Erre látjuk, hogy olyan dolog, ami csak az Isten csinál, mégis a cádikok, a jámborok, azok megtették. Például Eliáu és Elisa. Másik dolog. Ki az, aki hoz le, aki csinálja az esőt? Úgy az előbb említett, a másik dolog, a kulcs, ami csak nála van, ez csak a jó Isten. És ennek ellenére Eliáu volt az, aki leállította az esőt, ugye amikor Ahab király ellen akcióba lépett a Eliáu proféta, azt mondta, hogy most szárazság lesz, és nem lesz eső. És leállította az esőt. Aztán az imájával hozott esőt. Ezek szerint nem csak, hogy képes volt visszaállítani, leállítani az esőt, képes volt, amikor nem volt eső, utána hozni esőt. Akkor megint olyat látjuk, hogy az Isten a cádikaknak ad lehetőséget, hogy isteni dolgokat képesek legyenek tenni. Menjünk tovább. Eddig beszéltünk a természeten belül halottak életrekeltése és az esőzés. Menjünk tovább. Ki az, aki a világot, az eget és a földet csinálja? Csak a jó Isten. Mégis jött az Ábrahám, és megerősítette, és az ő érdemében áll a világ. Mert az van írva, a Noé után 10 nemzedék volt, és ezek vétkeztek is minden, és az nagyon nem tetszett az Istennek, és a világ el volt hanyagolva, és gyenge volt, mert az Istennek elment a kedve a világtól. Aztán jött Ábrahám, és miatta helyreállt a világ, és erőt kapott. Azt jelenti, az egész teremtés az ő, Ábrahám érdemében áll. Menjünk tovább. Most azt akarsz mondani, hogy az Isten teremtette a világot, és átadta ezt a természetnek, a napnak és a holdnak is minden, és ezért képesek itt a cádik azon művelni, de a cádikok képesek leállítani az egész rendszert. Hol látjuk azt? Ki az, aki a napot vezeti? Keletből jön fel, és ellenkező irányba megy le, az megint a jó Isten. Erre jön a Jósua, és leállítja a napot, és teljesen szünetel a feladatában. Mert az van írva, hogy Jósua ott háborúban volt, és nagyon tartott attól, hogy lemegy a nap, akkor az nem lesz jó, nem fogja tudni folytatni a háborút. Erre mit csinálta? Leállította a napot, maradja világosság. Erre a nap nem ment tovább, és egyszer csak szünetelt. És így is van írva Jósua 10/13, hogy a nap csendbe maradt, és a hold megállt. Akkor megint azt látjuk, hogy milyen isteni erőt ad az Isten a cádikaknak, a jámboroknak. További hasonlóságot. Ezek mind hasonlóságot, amiben látjuk, hogy a cádik, a jámbor szent zsidó bölcs egyes dolgokkal hasonlítanak az Istentől kapnak erőt, egy különleges cselekedetekre. Menjünk tovább. Ugyanúgy, hogy az Isten hoz rendeleteket, ugyanígy Mózes hoz rendeleteket, és az teljesülnek. Azt hiszem, Mózes mond valamit, legyen és lesz. Például, amik a Korach lázadása volt, akkor azt olvasunk, hogy Mózes azt mondta most, a föld nyílja meg, nyissa meg a száját, és ne legyen le a Korach és társaságot, akkor az történt. Ami azt jelenti is, ez teljesen a természete ellen. Ugyanúgy az Isten képes rendeleteket hozni, dekrétumokat a természet ellen, akkor a cádik is képes a természet ellen. Ennél még erősebb, hogy az Isten hoz rendeleteket, előír, hogy legyen így, vagy legyen úgy, és jön a cádik, és visszavonja. Megsemmisíti a rossz rendeletet. A cádik az imájával is minden képes a rossz rendeletet megsemmisíteni. Azt jelenti, hogy nem csak a természet ellen, hanem az isteni rendeletet is képes Isten ez is képes megsemmisíteni. Ez hihetetlen nagy erő van a cádiknak. Természetesen ez nem, hogy van, az Isten adja a cádiknak ezt a lehetőséget. Ahogy írva van, és itt érdemes figyelni, hogy írva van 2 Sámuel 23/3. És akkor idézi a Zohar ezt a vers, a vers végén, Tzadik Mosel Irat Elokim. Nézzünk meg, hogy szól a vers, mert itt érdemes látni, hogy a Bibliát, amikor tanulunk Zohárt, akkor más szemüveget fel kell venni, mert a Zohár másképpen olvassa a Bibliát sok helyen. Mondta Izrael, mondta Izrael Istene, nekem szólt Izrael sziklája, aki emberekkel uralkodik igazként, aki uralkodik Isten félelemen. A Talmud ezt úgy magyarázza, egy picit másképpen rakja, azt mondja, először mondom, mit mond az Isten. Az Isten azt mondja, én uralkodok az ember fölött. Ki uralkodik fölöttem? A cádik. Még sok esetben én hozok egy dekrétumot, és ő megsemmisíti. Ami azt jelenti, hogy másképpen kell olvasni a verset. A Zohar azt a pár szót idézi, Tzadik Mosel Irat Elokim. Az igaz uralkodik Isten félelemmel. De az igaz uralkodik Isten félelemmel ki fölött? Az Isten fölött. Azt jelenti, lehet úgy is olvasni, ha tudnátok héberül, akkor a vesszőt más helyen kell rakni. Mosel ba Adam Tzadik, ugye ez így kellene, így az egyszerű olvasás. Aki embereken uralkodik igazként, vesző. A folytatása uralkodik Isten félelemmel. Ha átteszünk a veszőt, akkor az igaz, az nem az a mondat első felére, a második felére. Az igaz uralkodik Isten félelemmel. Ki fölött uralkodik? Az Isten fölött. És ezt jelenti a cádiknak az ereje. Most érdekes, én megnéztem a magyar fordítás a Zohárnak, idézi az egyszerű fordítása a Samuelnak a versének, és az ember nem érti, hogy jön az ide az a vers. Mit akar ez a vers mondani? Mert ezt nem lehet az egyszerű magyar fordítást használni, hanem itt használni kell a Talmud és a Zohárnak a fordítása, hogy a cádik uralkodik az Isten fölött, átvitt értelembe természetesen, mert az Isten ez úgy akarta, az Isten úgy teremtette a világot, ő kíváncsi az emberre, az ember szól haza, akkor imádkozik, akkor az Isten meghallgatja és megváltoztatja a véleményt, és az Isten azt is mondta, hogy a cádik, aki annyira el van kötelezve az Isten szolgálathoz, akkor az Isten teljesíti az ő akaratát, még akkor is, ha úgy mondva az isteni akarat ellen szól ez. Isten azt mondta, ez az ember beteg lesz, a cádik imádkozik, azt mondta, nem, ez az embernek egészséges kellett legyen, és az Isten meghallgatja ezt az imát. Akkor mind ebből mit látjuk? Ebből mit látjuk? Hogy a cádi képes sok mindent tenni, és ebben ő hasonlít az Istenhez. Képes éltetni a halatat bizonyos esetekben, képes esőt leállítani és hozni, képes a napot és a holdat leállítani, képes az isteni, képes természet fölötti dekrétumokat mondani a földnek, a világnak, és képes még megsemmisíteni az isteni rossz dekrétumot is. Még tovább, hogy vannak dolgok, amiben a cádik, a zsidó bölcs hasonlít az Istenhez bizonyos dolgokban. Mert az Isten megparancsolta nekik, a zsidóknak 5 Mózes 28:9, Vállachta bidrachav, menj el az Isten útján. Azt jelenti, hogy próbáljál hasonlítani az Istenhez, át kell venni azokat a cselekedetek, amit látjuk, az Isten csinál, a jótékonykodás és minden, az át kell venni, mert hasonlítani kell az Istenhez. Ez mind mondja a Rabbi Simon, ezt mondta már annak a filozófusnak. Ha emlékezünk még egyszer, mit mondott a filozófus, hogy a vers úgy szól, hogy a nem zsidó bölcsek között nem látjuk senkit, aki hasonlít az Istenhez. Ezek sem, de a zsidó között van, aki hasonlít az Istenre. A válasz erre egy, nem az Istennek a nagyságáról van szó, hanem ember, vannak dolgok, amiben a cádik hasonlít az Istenhez. Igen, az Isten ad erőt a cádiknak, hogy képes olyat mit csinálni, hihetetlen csodákat, természet fölötti dolgokat képes legyen csinálni. Mondja a Zohar, mikor ez a filozófus hallotta. A Rabbi Simonnak a válaszat, elment, és betért Sahalaim faluba. És mindenki úgy nevezte őt, Yosef Ketina'a. Talán a kis József, és sok-sok tórát tanult, és ő mindig a bölcsek és a cádikok között található ott Sahalaimban, mert ő állandóan tanult tőlük tórát. Másik magyarázat szerint, mert ő maga marad olyan nagy bölcs, hogy ő a bölcsek között van, mert ő tanítja a tórát. Akkor mindenképpen akkor két kérdést megválaszoltunk. Hogy miért egyáltalán hasonlítok az Isten az embere, hogy az emberek között nem található olyan valaki, aki olyan nagy, mint az Isten, és miért csak a nem zsidó bölcsek között nem találunk ilyesmit. A válasz erre az, hogy itt nem az Istent akarunk itt minősíteni, azt akarunk mondani, hogy a zsidó bölcsek között található olyan valaki, aki kis dolgokban, pár dolgokban képes így természet fölötti csodákat művelni. Mondja a Zohar tovább. Valójában, mikor azt mondja a nemzetek bölcsei között, akkor ez nem olyan egyszerű. Kire gondol is? Mondja a Zohar tovább. Jól kell odafigyelni ehhez a vershez. Mert még mindig nem értettük, hogy miért dicsérünk az Istent azzal, hogy a nemzetek bölcsei között nem találunk senkit, a nemzetek bölcsei között nem találunk senkit, nincs senki olyan, mint te. Erre felmerül a kérdés, pedig az van írva, hol van az írva, Jesaja 40:17, az van írva, hogy a nemzetek az Isten szemébe olyan, mint semmi. Akkor azt mondani, hogy a nemzetek nem hasonlítanak az Istenhez, hát ha semmi, akkor egyáltalán az egész hasonlóság nem helyes. Ha ők semminek számítanak, akkor természetesen nem hasonlítanak rá. Akkor ezt másképpen kell magyarázni. Nézzük meg a vers kezdete. Ki ne félne téged nemzete királya? Felmerül a kérdés, az Isten csak a nemzetek, a világ nemzetek királya, és nem a zsidóknak a királya? Hanem itt arról van szó, hogy az örökkévaló, itt arról van szó, hogy az örökkévaló szeretne dicsekedni a Izraelet. Hogy írva van Jesaja 49:3, Izrael veled dicsekedett. És az Isten sehol nem használja olyan, hogy ez az ő istene, vagy az ő istene, hanem csak egy valakire, Izraelre. A zsidó népre többször van írva, Izrael istene, például 2 Mózes 5:1, és még egy pár helyen. Úgy van írva Jesaja 44:6, így mondta az örökkévaló Izrael istene, mert az Isten egyenesen van hatással Izraelre. Mert A Mert a nem zsidó népek azt mondtak, nekünk van egy angyal az égben, aki uralkodik fölöttünk, és a ti királyatok, az Isten nem uralkodik fölöttünk. Ő uralkodik csak rajtatok, de nem rajtunk. Ugye a népek azt mondtak, figyelj, van, nekünk is van egy angyal az égben, ő uralkodik fölöttünk, nektek van az Isten, aki uralkodik fölöttök, és ez kész, ez nem, az minket... Az minket nem érdekel. Erre elkerülni ezt a félreértést. Elkerülni ezt a félreértést, mint az égben van az Isten, aki uralkodik a zsidók fölött, és van mások, angyalok, akik képviselnek és uralkodnak a nem zsidókat. Ezért azt mondja a vers, Milaire Acho Melechagoim, ki nem félne téged nemzetek királya. Mert az Isten uralkodik természetesen a nemzetek. A nemzetek fölött. Mert az Isten uralkodik a nemzetek angyala fölött, és vagy bünteti őket, és mindenképpen kényszeríti őket, hogy csináljanak az ő, teljesítsenek az ő akaratát. Miért? Mert, mondja a vers tovább, mert téged illet. Mit jelent, mert téged illet? Mert illik, hogy mindenki féljen téged, mert a nemzetek bölcsei között, stb. Vagyis, nem arról van szó, de a nemzetek bölcsei között azok a nemzetek bölcsei, vagyis a bölcsek, akik itt vannak Párizsban, vagy USA-ban, vagy Ázsiában, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a nemzetek bölcse azt jelenti, hogy az angyalok, akik képviselnek a nemzetek, az Isten uralkodik fölöttük. És az van írva, a nemzetek bölcsek és minden birodalmukban. Mit jelent minden birodalmukban? Hogy ott a fenti birodalomban, mert ott a fenti birodalomban van birodalom a nemzetek angyalainak, sőt, az van írva minden népnek. És a zsidó hagyomány szerint, a Biblia alapján 70 nép van, és ezen belül még a 70 nép fölött van egy ilyen négyes, a négyes legfontosabb népek, ezek pedig Egyiptom, most beszél a szférákhoz kapcsolunk őket, nem fogja ezt részletezni, akkor az egyiptomiak, az a korona, aztán van Babiloni, az a első három szféra, a Chabad, a bölcsesség értelem és a tudás, Perzsa és Madai, az pedig a Chesed és Gvura, a kegyelem és a szigor, és aztán jön a Javán, a görög, ami a Tiferes, a szépség. Azt jelenti, van ott fent egy birodalom. A népek képviselőinek van minden népnek egy angyal, és fölöttük van az a négy nagy angyal. Ennek ellenére, és ők uralkodnak, az isteni erővel uralkodnak ők a népek fölött. De ők nem csinálnak semmit. Még a legkisebb dolgot nem csinálnak, csak az, amit az Isten megparancsolt nekik. Ahogy írva van, Dániel 4:32, hogy az ő akaratával történik minden az égben és a földön. Szóval mi a magyarázat, amit mit akartunk elérni ezzel a magyarázattal, hogy amikor a vers azt mondja, hogy a nemzetek bölcsei között nincs senki olyan, mint te, erre azt akarom mondani, hogy senki ne gondoljon az, hogy az Isten az foglalkozik a zsidó néppel, és a nemzetek angyalai foglalkoznak velük, és akkor van egy munkabeosztás. Erre azt mondja, hogy még a nemzetek bölcsei között nincs senki olyan, mint te, azt, vagyis mindenki alá van rendelve az Istennek, még a legkisebb dolgot se tesznek az Isten akarat ellen, mert egy Isten van, és ő uralkodik mindenki fölött. Hiába van angyal, a népnek van angyala, és az angyala között van még egy négyes angyal, ezek mind az Isten kijelölte őket, és ők tesznek, amit tesznek, csak az Isten akaratával, és a legkisebb dolgot se tesznek itt az Isten ellen. És ezt jelenti a bölcsek, ezt jelenti a birodalom, ez mind valódi nagy dolgokról beszélünk, vagyis az elején azt úgy magyaráztunk, hogy a zsidó bölcseket szeretnénk kiemelni. Ez volt az a magyarázat, amit Rabbi Simon azt mondott ennek a filozófusnak. Aztán tovább mondta, hogy másképpen magyarázta. Az első magyarázat az volt, hogy nem az Isten nagyságáról van szó, hanem a zsidó bölcseknek a nagyságáról van szó. Ezt mondta a filozófusnak. A másik magyarázata, hogy itt bölcsek, nemzetek bölcsei és birodalomról van szó, csak nem itt a földön, hanem fent az égben. Ezek tényleg valódi nagy angyalok. Mégis az Isten alatt vannak. Senki ne gondolja másodpercig, hogy valami autonómia van nekik. Ezzel fejezte be a magyarázatot. Ugye a fia kért tőle, magyarázan el neki ezt a hetes verset Jeremiás könyvében, és két magyarázatot mondott neki. Az egyik az, hogy a zsidó bölcsek milyen különleges, az Isten ad a zsidó bölcsnek, ami hihetetlen tanítás ez. Az Isten ad az embernek egy lehetőséget, emelkedjen, és tudjon képes olyan természet fölötti dolgokat tenni, amit csak isteni dolgok. Másik magyarázat, a percig az senkinek gondoljon, hogy a népek annak a vezetői fent az égben bármilyen autonómiájuk van, azt mondja, nem, ezek mind senki nem hasonlítanak az Isten, ez azt jelenti, hogy semmi teljesen az Isten alatt vannak. Ez volt egy kis tanulást itt a Zohára, jövő héten folytatjuk tovább. Köszönöm a figyelmet, holnap este majd kedeste haszi történeteket átveszünk, szerdán este pedig kérem jöjjetek, tegyetek fel kérdéseket, jó az ember előre készül, hogy legyen sok-sok érdekes kérdés, és csütörtökön pedig lesz a heti szakasz, az özönvíz, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!